Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. éves általános konferenciájának szombat délelőtti ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül választották ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. Az egyház tagjait és tisztségviselői a világ minden tájáról összegyűlnek, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyházi vezetőiktől. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza, a programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Dieter F. Uchtdorf elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Kedves fivérek és nőtestvérek, barátok, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 186. éves általános konferenciájának szombat délelőtti ülésén, és szeretettel köszöntjük azokat is, akik a világ többi részén vesznek részt a konferencián. Gyönyörű tavaszi napunk van itt Salt Lake Cityben. És szeretett prófétánk Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, engem kért fel, hogy vezessem le ezt a gyűlést. Köszöntjük és üdvözöljük a konferencián résztvevő általános felhatalmazottakat és általános tisztségviselőket. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja, vezényel Mac Wilberg és Ryan Murphy, orgonán kísér Richard Elliott és Andrew Unsworth. A kórus ezt a gyűlést a Csodálatosak a te dolgaid című himnusszal nyitotta meg, most pedig az Urunk hű gyermekei című himnusszal fognak megörvendeztetni bennünket. A nyitóimát Linda K. Burton nőtestvér, a segítőegylet általános elnöke mondja. Utána a kórus elénekli az Érzem Jézus szeret című éneket.
Our beloved Father in heaven, we are delighted.
Szeretett mennyei atyánk, örömmel gyűlünk itt össze ezen a csodálatos tavaszi napon. Szeretünk téged és fiadat, és köszönjük az ő nagyszerű engesztelését, mely reményt ad nekünk. és ünnepeljük az ő életét, mely által őt követhetjük. Örülünk, hogy itt lehetünk a profétánkkal és vezetőinkkel, és áldást kérünk profétánkra, Thomas S. Monson elnökre, és kérünk téged, hogy küld el hozzá a lelked. Atyánk, kérünk téged, hogy segíts nekünk a tanítványként élnünk. Kérünk téged, hogy érezhessük a lelked, és hogy a Szentlélek által tanulhassunk, ahogy arra törekszünk, hogy a szeretett fiad második eljövetelére felkészülhessünk. Mindezeket mondtuk Jézus Krisztus nevében. Amen.
We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring.
Most hallgassuk szeretettel Henry B. Eyring elnököt, az első elnökség első tanácsosát. Őt Mary R. Durham nőtestvér, az elemi általános elnökségének második tanácsosa követi. Ezután Donald L. Hallstrom elder, a 70-ek elnökségének tagja szól hozzánk.
My beloved brothers and sisters, I welcome you.
Szeretett testvéreim, köszöntelek benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. éves általános konferenciáján. Örülök, hogy itt lehetek veletek. És Thomas S. Monson elnök.
I am grateful that you have come to the conference to feel inspiration.
Hálás vagyok, hogy eljöttetek a konferenciára, hogy sugalmazást kapjatok, és közelebb érezzétek magatokat mennyei atyánkhoz és az Úrhoz. Ezen az egész világra kiterjedő gyűlésen Jézus Krisztus olyan tanítványainak milliói gyűltek össze, akik szövetségben ígérték, hogy mindig emlékeznek ő rá és szolgálják őt. A modern technika csodája eltünteti az idő és a hatalmas távolságok korlátait. Úgy gyűlünk össze, mintha mindannyian egy hatalmas teremben lennénk együtt. Azonban még annál is, hogy összegyűltünk, fontosabb az, hogy kinek a nevében tesszük ezt. Az Úr megígérte, hogy bár rengeteg tanítványa van ma a Földön, ő mindannyiunkhoz közel lesz. 1829-ben ezt mondta tanítványai egy kis csoportjának. Bizony-bizony mondom nektek, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, íme ott leszek közöttük én is. Így vagyok ott közöttetek is. Tanítványainak egy-két embernél többet számláló sokasága gyűlt össze most ezen a konferencián. És amint azt megígérte, az Úr köztünk van. Feltámadt és megdicsőült lényként, fizikai értelemben nincs ott mindenhol, ahol a szentek összegyűlnek, azonban a lélek hatalma által érezhetjük, hogy ma itt van velünk. Egyénenként rajtunk múlik, hogy hol és mikor érezzük a szabadító közelségét. Ő ezt az utasítást adta. Továbbá bizony mondom nektek, barátaim, itt hagyom veletek ezeket a beszédeket, hogy gondolkozzatok el a szívetekben ezzel a parancsolattal együtt, amit nektek adok. Hogy addig szólítsatok engem, míg közel vagyok. Közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Keressetek engem szorgalmasan, és meg fogtok találni. Kérjetek, és adatik nektek. Kopogtassatok, és megnyittatik nektek. Tudok legalább két olyan emberről ma a hallgatóságban, akik teljes szívükből vágynak erre az áldásra. Őszintén próbálnak majd közelebb kerülni az Úrhoz e konferencia során. Mindketten írtak nekem. Leveleik ugyanazon a héten érkeztek meg az irodámba, és ugyanazért a segítségért esdekeltek. Mindketten megtértek az egyházban, és korábban már egyértelmű bizonyságot kaptak az Atya Istennek és az ő fiának, Jézus Krisztusnak, a világ szabadítójának szeretetéről. Tudták, hogy Joseph Smith proféta Istentől kapott közvetlen kinyilatkoztatás által szervezte meg az egyházat, és hogy a Szent Papság kulcsai visszalettek állítva. Mindketten érezték annak tanú bizonyságát, hogy ma a helyükön vannak ezek a kulcsok az egyházban. Erről írásban ünnepélyes tanúbizonyságot tettek nekem. Azonban mindketten sajnálkoztak azon, hogy egyre fogyatkozik az Úr iránti szeretetük, és egyre kevésbé érzik az ő irántuk való szeretetét. Mindketten szívből vágytak arra, hogy segítsek nekik visszaszerezni azt az örömöt és szeretetet, melyben részük volt, amikor Isten királyságába jöttek. Mindketten kifejezésre jutatták attól való félelmüket, hogy ha nem szerzik vissza teljes mértékben a szabadító és az ő egyháza iránti szeretet érzéseit, akkor a nehézségek és próbatételek, melyekkel szembenéznek, végül le fogják győzni a hitüket. Nincsenek egyedül ezzel az aggodalommal, és ez a próbatétel sem új. Halandó szolgálata során a szabadító elmondta a magvető példázatát, melyben a mag Isten igéje, a magvető pedig az Úr. A talaj állapotától függ az, hogy a mag megmarad és növekszik-e, az ő szavait idézve, és amikor ő vet vala, némely mag az út félre esik, és eljövén a madarak elkapdossák azt. Némely pedig köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikel, mivel hogy nem vala mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel hogy gyökere nem vala, elszáradott. némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevelkedni megfojták azt. Némely pedig jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle, hallásra hallja. A mag tehát Isten igéje, a talaj pedig a magot befogadó ember szíve. Mindannyiunkban sok közös vonás van azokkal a csodálatos emberekkel, akik segítséget és bátorítást kérve írnak nekem. Valamikor mindannyiunk szívében el lett ültetve a mag, vagyis Isten igéje. Némelyikünknek gyermekkorunkban, amikor szüleink felkínálták nekünk a keresztelkedést és a felhatalmazással bíró személyek általi konfirmálást. Másokat Isten elhívott szolgái tanítottak. Mindannyian éreztük, hogy a mag jó. Azt a bizonyos duzzadást is éreztük a szívünkben, és örömben volt részünk, amint egyre tágult a szívünk és az elménk. Mindannyiunk hitét próbára tette már becses áldások késlelkedése, a hitünk lerombolására törekvő emberek áldás támadása, a bűn kísértései, és olyan önző érdekek, melyek miatt nem igyekeztünk eléggé táplálni és lágyítani szívünk lelki mélységeit. Áldottak, akiket elszomorít az egykor érzett öröm elvesztése. Vannak, akik észtesen veszik magukban a hit sorvadását. Sátán furfangos. Azt mondja azoknak, akiket nyomorultá kíván tenni, hogy ezt az egykor érzett öröm gyerekes önámítás volt. Ma azt üzenem mindannyiunknak, hogy a következő pár napban becses lehetőség tárul elénk azon döntés meghozatalára, hogy szívünket meglágyítva befogadjuk, és tápláljuk a magot. A mag Isten igéje, és mindannyian részesülünk belőle, akik hallgatjuk, nézzük, vagy olvassuk e konferencia üzeneteit. A zenével, a beszédekkel és a bizonyságokkal Isten olyan szolgái készültek, akik szorgalmasan keresték a Szentlélek útmutatását a felkészülésük során. A konferencia napjainak közelettével egyre hosszabban és egyre alázatosabban imádkoztak. Azért imádkoztak, hogy buzdítani tudjanak titeket olyan döntések meghozatalára, melyek termékenyebb talajt alakítanak ki a szívetekben ahhoz, hogy Isten jó szava növekedjen és gyümölcsöző legyen. Ha a lélek által figyeltek, akkor észre fogjátok venni, hogy szívetek lágyabb lesz, hitetek megerősödik, a fokozott és fokozottabban tudjátok majd szeretni az Urat. Ha úgy döntötök, hogy szívetek minden szándékával imádkoztok, az átformálja majd élményeteket a konferenciai ülések és az azokat követő napok és hónapok során. Sokan már hozzá is láttatok ehhez, ennek az ülésnek a kezdetén. Nem csupán hallgattátok az imát, hanem saját hitetekkel is kiegészítettétek a kérést, hogy élvezhessük a ránk kiáradó Szentlélek áldását. Amikor Jézus Krisztus nevében hozzátettétek saját csendes fohászotokat, közelebb kerültetek ő hozzá. Ez az ő konferenciája. Csak a Szentlélek hozhatja el azokat az áldásokat, amelyeket az Úr nekünk szán. Irántunk érzett szeretete miatt megígérte, hogy érezni fogjuk ezt. Amit akkor mondanak, amikor a Szentlélek készteti őket, a Szentírás lesz, az Úr akarata lesz, az Úr gondolata lesz, az Úr szava lesz, az Úr hangja lesz, és Isten szabadulásra vezető hatalma. Íme, ez az Úr ígérete nektek, ó ti szolgáim. Bízzatok tehát, és ne féljetek, mert én az Úr veletek vagyok, és mellettetek fogok állni. Ti pedig bizonyságot tesztek rólam méghozzá Jézus Krisztusról, hogy én vagyok az élő Isten fia, hogy voltam, hogy vagyok, és hogy el fogok jönni. Minden alkalommal, amikor Isten szolgálja a szószékhez lép, imádkozhattok, és hitetekkel hozzájárulhatok ahhoz, hogy beteljesedjen az Úrnak a tan és a szövetségek 50. szakaszában tett ígérete. Bizony mondom nektek, akit érendeltem el és küldtem el, hogy a vigasztaló által az igazság lelke szerint prédikálja az igazság szavát. Vajon az igazság lelke által, vagy valamely más módon prédikálja azt? És ha valamely más módon, az nem Istentől való. Továbbá, aki befogadja az igazság szavát, vajon az igazság lelke által, vagy valamely más módon fogadja be azt? Ha valamely más módon, az nem Istentől való. Miért van tehát az, hogy nem tudjátok megérteni és megtudni azt, hogy az, aki az igazság lelke által fogadja be az igét, az úgy fogadja be azt, ahogyan az igazság lelke által prédikálják, aki tehát prédikál, és aki fogadja, megértik egymást, és mindketten épülnek, és együtt örvendeznek. Imádkozhattok, amikor a kórus énekelni készül. A karvezető, az orgonisták és a kórustagok is imádkoztak, és imádságos szívvel gyakoroltak, abba vetett hittel, hogy a zene és a szavak meglágyítják a szíveket, és fokozzák a mások hitének építésére irányuló hatalmukat. Az Úrnak fognak előadni, mintha ő előtte állnának. Tudván, hogy mennyei atyánk éppen olyan biztosan hallja őket, ahogyan a személyes imáinkat is hallja. Szeretetben közösen munkálkodtak azon, hogy valóra váltsák a szabadító ígéretét Emma Smithnek, mert lelkem gyönyörködik a szív énekében, igen, az igaz lelkűek éneke imádság nekem, és áldással válaszoltatik meg a fejükön. Ha az éneklésünk alatt nem csupán hallgattok, hanem imádkoztok is, akkor az imáitok és az ő imáik áldással válaszoltatnak meg a ti fejeteken és az ő fejükön. Érezni fogjátok a szabadító szeretetének és jóváhagyásának áldását. Mindazok, akik csatlakoznak ehhez a dicsőítéshez, érezni fogják az ő iránta érzett szeretetük gyarapodását. Akkor is dönthettek az ima mellett, amikor látjátok, hogy az adott beszélő az üzenete vége felé közelít. Az illető magában imádkozni fog az atyához azért, hogy a Szentlélek megadja neki a bizonyság azon szavait, melyek felemelik a hallgatóság szívét, reményeit, és az iránti elkötelezettségét, hogy mindig emlékeznek a szabadítóra, és betartják a parancsolatokat, melyeket nekik adott. A bizonyság nem az üzenet elismétlése lesz, hanem egy olyan igazság megerősítése, amit a lélek elvihet azok szívébe, akik segítségért, isteni útmutatásért, és Krisztus tiszta szeretetének elnyeréséért imádkoznak. A beszélőknek igazi bizonyság adatik. Üzenetük talán rövid lesz, de az elvitetik majd az általános hallgatóság szívébe, akik Isten jó szavára éhezve jöttek el a konferenciára. Tapasztalatból tudom, mit vihet véghez a jó emberek hite annak érdekében, hogy a beszéd végén a lélektől érkezzenek a szavak. Bizonyságom után többször is mondták nekem, honnan tudtad, mely szavakra volt éppen szükségem. Megtanultam nem meglepődni azon, hogy nem emlékszem a szavak kimondására. A bizonyság szavait szóltam, de az Úr ott volt. Ő adta nekem ezeket az adott pillanatban. Az Úr ígérete, mely szerint a szavakat ad a szánkba, pontosan abban a percben, amikor szükségünk van rá, hogy különösen vonatkozik a bizonyságra. Figyeljetek oda jól az ezen konferencián tett bizonyságokra, és közelebb fogjátok magatokat érezni az Úrhoz. Talán érzitek, hogy elérkeztem ahhoz a pillanathoz, amikor az igazságról szóló bizonsággal koronázzam meg az üzenetet, melyet megpróbáltam átadni. Imáitok segíteni fognak nekem a bizonyság, azon szavai szólni, melyek talán segíteni fognak valakinek, aki választ keres a kérdéseire. Biztos tanú bizonságomat hagyom veletek arról, hogy mennyei atyánk, a nagy Elohim mindannyiunkat szeret és ismer. Irányítása alatt az ő fia Jehova volt a Teremtő. Bizonságot teszek arról, hogy a názárati Jézus Isten fiaként született. Meggyógyította a betegeket, a vakoknak visszaadta a látását, és feltámasztotta a halottakat. Megfizette az árat mennyei atyánk összes, e halandóságba született gyermeke minden bűnéért. Mindenki számára szétszakította a halál kötelékeit, amikor azon az első húsvét vasárnapon feltámadt a sírból. Feltámadt és dicsőséges Istenként ma is él. Ez az egyetlen igaz egyház, melynek ő a fő sarokköve. Thomas S. Monson, az ő profétája az egész világ számára. A proféták és apostolok, akiket ezen a konferencián hallani fogtok, az Úr nevében szólnak. Az ő szolgái ők, akik felhatalmazást kaptak arra, hogy nevében cselekedjenek. Ő szolgái előtt jár a világban. Ezt tudom. És erről teszek tanúbizonyságot az ő nevében. Méghozzá Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
A fiatal édesapa szó szerint egyre mélyebbre süllyedt. Két gyermekével és apósával korábban sétára indultak a tó körül. Pompás fenyőlepte hegyek vették őket körül. Itt-ott vattapamacs felhők úsztak a ragyogó kéken szikrázó égbolton. Minden szépséget és nyugalmat árasztott. Amikor a gyerekek kimelegedtek és elfáradtak, a két férfi úgy döntött, a hátukra veszik őket, és úgy ússzák át a tavon átvezető rövid távolságot. Könnyűnek tűnt, egészen addig a pillanatig, míg az apuka azt nem érezte, mintha valami lefelé húzná a mélybe, és nagy súly nehezedne rá. A víz a tófeneke felé taszította, és eluralkodott rajta a félelem. Hogyan tudna a víz felszínén maradni, ráadásul drága kislányával a hátán? Felkiáltott, de hangját elnyelte a messzeség. Apósa már túlságosan távol volt ahhoz, hogy meghallja a segélykiáltását. Elhagyottnak és tehetetlennek érezte magát. El tudjátok képzelni, milyen lehet teljesen egyedül érezni magatokat úgy, hogy nincs mibe kapaszkodnotok, miközben kétségbe esetten küzdötök a magatok és gyermeketek életéért? Sajnálatos módon, bizonyos mértékben mindannyian megtapasztaljuk ezt az érzést, amikor olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol azonnali segítségre van szükségünk az életben maradásunkhoz és szeretteink megmentéséhez. Már épp hatalmába kerítette a pánik, amikor az apa rájött, hogy vízzel teli cipője az, ami lehúzza a mélybe. Miközben igyekezett a felszínen maradni, megpróbálta lerúgni nehéz cipőjét, de úgy tűnt, mintha vákum szorítaná azt a lábára. A fűzők megdagadtak a vízben, és szorításuk még erősebb volt. Utolsó kétségbe esett pillanatában mégis sikerült megszabadulnia a cipőjétől, amely végül engedett a szorításán, és pillanatok alatt a tófenekére süllyedt. Az őt a mélybe lehúzó nehéz súlytól megszabadulva, a férfi azon nyomban a felszínre evickélt a lányával. Most már képes volt előre úszni, minden karcsapással egyre közeledve a tó túlpartjának biztonsága felé. Néha talán mindannyian úgy érezzük, mintha fuldokolnánk. Az élet nehéz tud lenni. Zajos és sürgőforgó világban élünk. Ha nem vigyázunk, a világ dolgai kirekeszthetik a lélek dolgait. Hogyan tudunk eme édesapa példáját követve lerúgni magunkról valamennyit a világ súlyából, hogy gyermekeink fejét és saját aggódó elménket a víz felszíne fölött tartsuk? Hogyan tudunk Pál tanácsát követve félretenni minden akadályt? Hogyan tudjuk felkészíteni a gyermekeinket arra a napra, amikor már nem tudnak belénk és a bizonyságunkba kapaszkodni, amikor már maguknak kell úszniuk? A választ akkor kapjuk meg, amikor felismerjük az erő eme isteni forrását. Gyakran alábecsült forrás ez, mégis nap mint nap használhatjuk terhünk könnyítésére és drága gyermekeink vezetésére. Ez a forrás pedig a Szentlélek vezérlő ajándéka. 8 éves korukban a gyermekek megtapasztalhatják a keresztelést, tanulnak az Istennel való szövetségről, aztán meg is kötik azt. Szeretteik veszik körül őket, miközben alámerülnek, és nagy örömmel eltelve kijönnek a medencéből. Ezt követően megkapják a Szentlélek kimondhatatlan ajándékát, egy olyan ajándékot, amely állandó vezetőjük lehet, ha erre az áldásra érdemesen élnek. David A. Bednar Elder ezt mondta: egyszerűsége miatt talán figyelmen kívül hagyjuk a konfirmálás jelentőségét. Ez a 4 szó fogad be a Szent Lelket. Nem passzív kijelentés, inkább papsági felszólítás. Felhatalmazott személy által kijelentett intés, hogy cselekedjünk, és ne csupán velünk cselekedjenek. A gyermekekben természetes vágy él, hogy jót tegyenek, és jók legyenek. Érezhetjük ártatlanságukat és tisztaságukat. Nagyon fogékonyak a szelíd, halk hangra is. A 3 Nefi 26-ban a szabadító megmutatta nekünk a gyermekek lelki képességeit. Megoldotta a nyelvüket, és nagy és csodálatos dolgokat mondtak az atyáiknak, még annál is nagyobbakat, melyeket a népnek nyilatkoztatott ki. Látták és hallották ezeket a gyermekeket. Igen, még csecsemők is kinyitották a szájukat, és csodálatos dolgokat mondtak. Szülőkként hogyan növelhetjük kisgyermekeink lelki képességeit? Hogyan tanítjuk meg nekik, hogy rúgják le magukról a világi hatásokat, és bízzanak a lélekben, amikor nem vagyunk velük, hanem egyedül találják magukat az életük mély vizeiben? Hadd osszak meg veletek néhány ötletet. Először is, felhívhatjuk a gyermekeink figyelmét arra, amikor hallják és érzik a lelket. Menjünk vissza az ószövetségi időkbe, és figyeljük meg, hogyan tette Éli pontosan ezt Sámuel esetében. Az ifjú Sámuel kétszer is hallott egy hangot, mire Élihez szaladt, mondván, ím hol vagyok, nem hívtalak, felelte Éli. Sámuel pedig még nem ismerte az urat, mert még nem jelentetett ki néki az úrnak igéje. A harmadik alkalommal Éli már ráébredt, hogy az úr szólítja Sámuelt, így aztán azt mondta neki, hogy így feleljen, szólj, uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elkezdte megérezni és felismerni az úr hangját, valamint odafigyelni rá, de fiatal fiú értelme nem nyílt meg addig, amíg Éli elő nem segítette ezt a felismerést. Miután pedig ezt megtanulta, Sámuel még inkább megismerte a szelíd halk hangot. Másodszor, otthonunk légkörével fel tudjuk készíteni gyermekeinket a szelíd halk hang megérzésére. Sok idegen nyelvoktató vallja, hogy a gyermekek az úgynevezett teljes elmerülést nyújtó programokban sajátítják el legjobban az adott nyelvet, amikor is a gyermeket a célnyelvbeszélői veszik körül, és magának is azt a nyelvet kell használnia. Így nem csupán szavakat tanulnak meg kimondani, hanem folyékonyan fognak beszélni, sőt, az adott nyelven fognak gondolkodni. A lelki oktatás teljes elmerülést nyújtó legjobb szintere az otthon, ahol a lelki tantételek alkothatják a mindennapi élet alap. Szorgalmasan taníts gyermekeidnek az Úr szavait, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. Ha családunk elmerül a lélekben, az nyitva tartja gyermekeink szívét az ő hatása előtt. Harmadszor, segíthetünk gyermekeinknek megérteni, miként szól hozzájuk a lélek. Joseph Smith ezt tanította. Ha ő kisgyermekhez jő, igazodik a gyermek nyelvezetéhez és képességeihez. Egy édesanyja megfigyelte, hogy mivel a gyermekek különbözőképpen tanulnak, néhányan vizuálisan, mások hallás, tapintás vagy mozgás útján, a saját gyermekeinél is azt tapasztalta, hogy a Szentlélek oly módon tanítja őket, ahogyan a legjobban tanulnak. Egy másik édesanyja megosztotta egy élményét annak kapcsán, hogy ő miként segíti a gyermekeit, hogy megtanulják felismerni a lelket. Ezt írta, a gyerekek néha fel sem ismerik, hogy egy visszatérő gondolat, egy sírást követő megnyugvás, vagy valaminek pont a megfelelő pillanatban történő felidézése mind a Szentlélek feléjük irányuló kommunikációja. Így folytatta, arra tanítom a gyermekeimet, hogy figyeljenek az érzéseikre, és cselekedjenek azoknak megfelelően. A lélek megérzése és felismerése fejleszteni fogja a gyermekeink lelki képességét. Az így megismert hang pedig egyre tisztábban érthető lesz számukra. Úgy lesz, ahogyan Richard G. Scott Elder mondta. Amint egyre tapasztaltabbá és sikeresebbé váltok abban, hogy a lélek irányítson benneteket, egyre jobban támaszkodhattok majd az általatok érzett benyomásokra, mint arra, amit láttok vagy hallotok. Nem kell félnünk, amikor azt látjuk, hogy gyermekeink belépnek az életvizeibe, mert segítettünk nekik megszabadulni a világi terhektől. Megtanítottuk nekik, hogy a lélek vezérlő ajándékára törekedve éljenek, mely ajándék továbbra is enyhíti majd az általuk viselt terheket, és visszavezeti őket mennyei otthonukba, ha arra törekedve élnek és követik a kapott késztetéseket. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Our most fundamental doctrine includes the knowledge.
Legalapvetőbb tanunk részét képezi az a tudás, hogy egy élő Isten gyermekei vagyunk. Ezért van az, hogy az ő egyik legszentebb neve az, hogy Atya, azaz mennyei atyánk. Ezt a tanta proféták az évek során világosan tanították. Mózes, amikor a sátán megkísértette, így vágott vissza, ki vagy te, mert íme én Isten fia vagyok. Az izraelitáknak szólva a Zsoltár író kijelentette. A fenségesnek fiai vagytok ti mindnyájan. Pál az aténieknek azt tanította Marsdonban, hogy ők bizony Istennek nemzetsége. Joseph Smithnek és Sidney Rigdonnak egy látomásban volt része, mely során látták az atyát és a fiút, egy mennyei hang pedig kijelentette, hogy a világok lakói Isten született fiaik és lányok. 1995-ben 15 élő apostol és proféta erősítette meg. Minden emberi lény, férfi és nő, Isten képmására teremtetett. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfia vagy lélekleánya. Thomas S. Monson elnök azt tanította, egy élő Isten fiai és leányai vagyunk. Nem hihetünk ebben teljes meggyőződéssel, míg meg nem tapasztaljuk az erő és a hatalom érzését egy teljesen új megvilágításból. Ez a tan annyira alapvető, hogy sokszor említett és ösztönösen egyszerű, hogy szinte már hétköznapinak tűnik, holott igazából az egyik legrendkívülibb tudás, melyre valaha is szert tehetünk. Mennyi örökségünk pontos ismerete elengedhetetlen a felmagasztosulásunkhoz. Elengedhetetlen ahhoz, hogy felfoghassuk a szabadítás dicsőséges tervét, valamint hogy táplálhassuk az Atya egyszülöttjébe, Jézus Krisztusba és az ő irgalmas engesztelésébe vetett hitünket. Továbbá pedig állandó motiváló erőként szolgál számunkra, hogy megkössük és betartsuk nélkülözhetetlen, örökkévaló szövetségeinket. Néhány kivételtől eltekintve az ezen a gyűlésen résztvevő közül szinte mindenki fejből tudja az Isten gyermeke vagyok című himnuszt. Ez egyike a leggyakrabban énekelt himnuszainknak az egyházban. A legfontosabb kérdés azonban az, hogy valóban tudjuk-e? Tudjuk-e az elménkben, a szívünkben és a lelkünkben? Vajon a mennyei származásunk az elsődleges és legbelsőbb személyazonosságunk? Itt a Földön számos különféle módon azonosítjuk magunkat, beleértve ebbe a születési helyünket, a nemzetiségünket és anyanyelvünket. Sőt, néhányan még a foglalkozásokat vagy hobbiukat is ide sorolják. E földi azonosító jegyek nem is rosszak. Ha csak fölé nem helyezkednek valami nem összeférhetetlennek az örökké való azonosságunkkal, az Isten fiaiként vagy lányaiként való mi voltunkkal. Amikor a legkisebb gyermekünk még csak 6 éves volt, és elsős az iskolában, a tanítónéni egy fogalmazási feladatot adott neki az egyik órán. Október volt a Halloween hónapja, amelyet a világ számos részén ünnepelnek. Habár nekem nem az egyik legkedvencebb ünnepem, úgy vélem, lehet néhány ártatlan és megváltó vonatkozása. A tanítónéni minden kisdiáknak kiosztott egy papírlapot. A lap tetejére egy képzeletbeli boszorkány volt felskiccelve, ugye mondtam, hogy ez az ünnep nem tartozik a kedvenceim közé, ahogy éppen egy forrongó füst mellett áll. A lapon szereplő kérdés pedig, hogy beindítsa a gyermekek képzeletét és próbára tegye fogalmazási készségeiket, a következő volt. Éppen most itt áll meg egy pohárral a boszorkány főzetéből. Mi történt veled? Szeretném leszögezni, hogy a történet megosztásával nem tippeket szeretnék adni a tanítóknak. Éppen most itt áll meg egy pohárral a boszorkány főzetéből. Mi történt veled? Legjobb írói képes készségeit elővéve kislányunk a következőt írta. Meg fogok halni, és a mennyben leszek. Tetszeni fog nekem, szeretni fogom, mert ott a legjobb lenni, mivel együtt lehetünk mennyei atyánkkal. Ez a válasz valószínűleg meglepte a tanítónéniét, amikor azonban a lányunk hazatérve megmutatta nekünk a dolgozatát, feltűnt, hogy egy csillagot kapott rá, amely a legmagasabb osztályzat volt. A valódi életben valós, nem pedig képzeletbeli nehézségekkel nézünk szembe. Létezik fájdalom, fizikai, érzelmi és lelki. Szívfájdalommal tölthet el, amikor a körülmények másképp alakulnak, mint ahogy azt elképzeltük. Igazságtalanságok érhetnek minket, amikor látszólag nem szolgáltunk rá a helyzetünkre. Csalódások, amikor valaki, akiben megbíztunk, cserbe hagy bennünket. Vannak egészségügyi és anyagi nehézségek, melyek eltéríthetnek. Lehetnek olyan kétkedő időszakaink, amikor az egyház házi tanok vagy történelem dolgai meghaladják jelenlegi tudásunkat. Amikor nehézségeket tapasztalunk az életünkben, mi az azonnali válaszunk? Zavar, kétkedés vagy lelki visszahúzódás? Meggyengítik a hitünket? Isten vagy másokat hibáztatunk a körülményeinkért? Vagy az az első reakciónk, hogy felidézzük, kik is vagyunk, egy szerető Isten gyermekei? Vajon társul ehhez abszolút bizalom abban, hogy ő azért engedi, hogy földi szenvedésekbe legyen részünk, mert tudja, hogy azok meg fognak áldani bennünket, és hogy általuk, amolyan tisztító tűzként, hozzá hasonlóvá válhatunk, és szertehetünk mennyei örökségünkre. Nemrégiben Jeffrey R. Holland Elderre voltam egy ülésen. Egy arról a tantéterről szóló tanításban, hogy a halandó élet kínzó lehet, a nehézségeinkben viszont örökkévaló céljuk van, még akkor is, ha akkor éppen ezt nem értjük, Holland Elder a következőt mondta. Tiéd lehet, ami csak akarsz, vagy tiéd lehet valami sokkal jobb is. 5 hónappal ezelőtt feleségemmel, Diane-nal, Davide Bednar Elder és felesége társaságában Afrikába látogattunk. A 6. és egyben utolsó ország, ahova ellátogattunk, Libéria volt. Libéria nagyszerű ország, nagyszerű emberekkel is, igen gazdag történelemmel. Az élet azonban soha nem volt ott könnyű. A borzasztó szegénységet több évtizednyi labilis politikai helyzet és polgárháború súlyosbították. Mindezeken felül pedig a retteget ebolának is közel 5000 ember esett áldozatul annak legutóbbi kitörésekor. Miután az egészségügyi világszervezet az ebola krízis után biztonságosnak nyilvánította, mi voltunk az egyházi vezetők első olyan csoportja, akik területen kívül érkeztek a fővárosba, Monróviába. Egy nagyon forró és párás vasárnap délőtt a városközpontban levő egyik bérelt konferenciaterembe látogattunk el. Minden rendelkezésre álló széket felállítottak, összesen 3500-at. A résztvevők száma összesen 4100 volt. A jelenlevők közül szinte mindenkinek gyalog vagy valamilyen kényelmetlen közlekedési eszközön kellett odautaznia. A szenteknek nem volt egyszerű összegyűlniük, mégis eljöttek. A legtöbben a kezdési időpont már a jóval korábban odaértek. Amikor beléptünk, a csarnokba szinte szikrázott a lelkiség. A szentek készen álltak arra, hogy tanítsák őket. Amikor a beszélő egy szentírás verset idézett, az egyháztagok hangosan mondták vele együtt a szöveget. Mindegy, hogy rövid vagy hosszú rész volt-e, a teljes gyülekezet egyetlen hangként szólalt meg. Habár ezt nem nagyon javasoljuk, minden esetre igazán lenyűgöző volt, hogy képesek voltak rá. És a kórus bámulatos volt, egy lelkes kórusvezetővel az élen, valamint egy 14 éves fiatal férfivel a zongoránál. Az egyháztagok lelkesen és erőt sugárzózva énekeltek. Aztán Bednar Elder beszéde következett. Természetesen ez volt az összejövetel leginkább várt mozzanata, hogy hallhassák, amit egy apostol tanít és bizonyságot tett. Beszéde közben egyszer csak nyilvánvalóan valami lelki utasítás hatására Bednar Elder megállt és azt mondta, ismeritek a Mély szilárd alap az Isten igéje című himnuszt? Úgy tűnt, mintha 4100 főt számláló tömeg egyszerre kiáltotta volna, hogy igen. Aztán megkérdezte, hogy tudják-e a 7. verszakot is. A tömeg újra csak egybehangzó igene válaszolt. A Mély szilárd alap az Isten igéje című himnusz Mormon Tabernáculus kórusa által az elmúlt 10 évben énekelt feldolgozása tartalmazza a 7. verszakot is, amelyet azelőtt nem sokszor énekeltek. Bednar Elder így szólt. Akkor énekeljük az 1., 2., 3. és 7. verszakot. A kórusvezető habozás nélkül felpattant, az ároni papság viselő orgonista pedig rökves lelkesen elkezdte játszani a bevezető dallamot. Az 1., 2. és 3. verszakot olyan meggyőződéssel énekeltük, amilyet azelőtt gyülekezeti himnusz során még soha nem tapasztaltam. A hang és lelki erőfoka aztán újabb szintre lépett, amikor a 4100 hang a 7. verszakot kezdte énekelni, mely kijelentette. A lelket, melynek Jézus volt reménye, nem engedem én át az ellenségnek. Bár a pokol kérje e drága lelket, soha el nem hagyom, soha el nem hagyom, soha el nem hagyom, nem hagyom őt el. In one of the most remarkable spiritual... Életem egyik legjelentősebb lelkiismerete során aznap igen mélyreható leckét tanultam meg. Olyan világban élünk, amelyben megfeledkezhetünk arról is, kik vagyunk valójában. minél több zavaró tényező vesz bennünket körül, annál könnyebb hétköznapinak kezelnünk, majd figyelmen kívül hagynunk, végül pedig elfelejtenünk Istennel való kapcsolatunkat. A libériai szentek az anyagi dolgok terén nem bővelkedtek, lelkileg azonban látszólag mindenük megvolt. Moróviában aznap Isten fiainak és leányainak egy olyan csoportját láthattuk, akik tisztában voltak ennek igazával. Napjainkban független attól, hogy hol élünk, vagy milyenek a körülményeink, létfontosságú, hogy mindenek előtt Isten gyermekeként tekintsünk önmagunkra. Ennek tudata lehetővé teszi, hogy hitünk gyarapodjon, folyamatos bűnbánatra fog indítani, és megadja nekünk az erőt, hogy álhatatosak és rendíthetetlenek legyünk a halandó utazásunk során. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Dear brothers and sisters, on a signal from the conductor.
Kedves testvérek, a karmester jelzésére felkérjük a világméretű gyülekezetet, hogy álljon fel és csatlakozzon a kórushoz a Titkos Ima című 86. számú himnusz eléneklésében. Az ének után Gary Stevenson Elder, a 12 apostol kórumának tagja szól hozzánk. Őt követően a 70-ek tagjaként Kevin R. Duncan és Stephen E. Snow Elderek mondják el a beszédüket. Utánuk a kórus elénekli az Úr a pásztorom gondoskodik című himnuszt.
This is the 186th annual General Conference.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. éves általános konferenciája.
As the winter afternoon sun slid behind the
expanse, ahogy a téli délutáni nap alábukott az elnyúló hófötte hegyvonulat mögött, a fagyos téli szél élesen szúrt az arcunkba és az orrunkba, mint egy szorgos rendezőként noszogatva bennünket a síparadicsom parkolójában álló járművekhez, hogy ott, az autóink kényelmében a fűtés hamarosan átmelegíthesse elgémberedett ujjainkat és lábujjainkat. A fagyott hó ropogása minden lépésünknél megerősítette, hogy rendkívül hideg van. Családunk vidám napot töltött a sípályákon, és ez a nap most a fagyos végéhez közeledett. Az autóhoz érve benyúltam a kulcsért a kabátom zsebébe. Majd egy újabb és egy újabb zsebbe. Hol van a kulcs? Mindenki türelmetlenül várt a kulcsra. Az akkumulátor fel volt töltve, és minden rendszerbe leértve a fűtést is, készen állt az indulásra. Kulcs nélkül azonban a lezárt ajtók nem engedtek be senkit. A kulcs nélkül a motor nem indítja be a járművet. Akkor a gondolataink elsősorban akörül forogtak, hogy miként fogunk bejutni az autóba és felmelegedni. Mégsem tudtam elhesegetni magamtól a gondolatot, hogy kell itt valami tanúságnak is lennél. Kulcs nélkül ez a bámulatos mérnöki csoda alig volt több holmi műanyagnál és fémnél. Habár az autóban nagy lehetőségek rejlettek, kulcs nélkül nem tudta betölteni ezt a szerepet, amire szánták. Minél többször gondolok vissza erre az élményre, annál mélyebbé válik számomra ennek a hasonlatnak az értelme. Ámulok mennyei atyánknak a gyermekei iránti szeretetén. Csodálattal állok a mennyei látogatás és az örökké valóság ama fenséges látomásai előtt, melyeket Isten Joseph Smithre ruházott. Különösen pedig a papsági felhatalmazás és a papsági kulcsok visszaállítása tölti el szívemet túlcsorduló hálával. E visszaállítás nélkül ki lennénk zárva abból a járműből, amely szükséges a szerető mennyei szüleinkhez visszavezető utazásunkhoz. Minden olyan szabadító szertartás elvégzése, melyek a szövetség mennyei atyánk színe elé visszavezető ösvényén alkotják, megköveteli a papsági kulcsok által történő megfelelő irányítást. 1829. májusában Keresztelő János megjelent Joseph Smithnek és Oliver Cowdery-nek. Rájuk ruházta az Árony papságot, és az ahhoz a papsághoz tartozó kulcsokat. Nem sokkal később Péter, Jakab és János rájuk ruházta melkisedéki papságot és a kulcsokat. Majdnem 7 évvel későbbi vasárnapon a Kirtland templomban csupán 1 héttel annak felszentelése után az Úr Jehova dicsőségében megjelenik Josephnek és Olivernek, amint Mózes, Illés és Éliás megjelenése követ, akik átadták kulcsaikat és adományozási korszakaikat. Ez a visszaállított papsági felhatalmazás, és ezek a kulcsok évszázadokon át el voltak veszve. Ugyanúgy, ahogy a családunk ki volt zárva az autóból az elveszett kulcs miatt, úgy volt mennyei atya összes gyermeke is kizárva Jézus Krisztus evangéliumának szabadító szertartásaiból. Míg nem, ezek a mennyei hírnökök elvégeztek egy isteni visszaállítást. Soha, de soha többé nem kell feltennünk a kérdést, hol vannak a kulcsok. Tavaly egy gyönyörű őszi napon ellátogattam a Pennsylvania állam északkeleti részén található békés erdőbe, mely a szentírásokból Harmony néven ismert, ahol is Keresztelő János megjelent Joseph Smithnek és Oliver Cowdery-nek, és visszaállította az Aaroni papságot. Én is ott álltam a Susquehanna folyó partján, ahogy Joseph és Oliver megkeresztelkedett, felhatalmazással és kulcsokkal felruházva. Ugyanezen folyó közelében jelent meg Péter, Jakab és János, és állította vissza a melkisedéki papságot, valamint az ahhoz tartozó kulcsokat. E helyszínek, valamint Joseph és Emma újra megépített első otthona, ahol a Mormon könyvének legnagyobb része le lett fordítva, Emma szüleinek közeli otthona, illetve az új gyülekezeti házba foglalt látogatóközpont, alkotják együttesen a megújult papság visszaállításának helyszínét, melyet Russell M. Nelson elnök szentelt fel tavaly szeptemberben. Ott amikor éreztem az ottani Szent Földön történt mennyei események hatalmát és valóságát. Az az élmény a papsági felhatalmazásról és a papsági kulcsokról való elmélkedésre, tanulmányozásra és imára sarkalt engem, ami pedig azt a vágyat keltett bennem, hogy megosszam az egyházban lévő fiatal férfiakkal és fiatal nőkkel, hogyan áthatja meg őket a papsági felhatalmazás és a visszajutott kulcsok. Először is hasznos lehet megérteni ezeket a kifejezéseket. A papság, vagyis a papsági felhatalmazás úgy lett meghatározva, mint Isten hatalma és felhatalmazása, illetve a legnagyobb hatalom ezen a földön. A papsági kulcsokat is meghatározták, hogy megérthessük azokat. A papsági kulcsok az a felhatalmazás, amelyet Isten adott a papsági vezetőknek, hogy irányítsák, felügyeljék és kormányozzák papságának használatát a földön. A papsági kulcsok felügyelik a papsági felhatalmazás gyakorlását. Az egyházban feljegyzést eredményező szertartások kulcsokat igényelnek, és nem végezhetők el felhatalmazás nélkül. Oxenden azt tanította, hogy a végső soron a papság összes kulcsát Jézus Krisztus birtokolja, aki ez a papság. Ő határozza meg, hogy milyen kulcsokat ruházzak át a halandókra, ahogyan azon a kulcsok használatának módját is. Nos, a ti számotokra, fiatal férfiak és fiatal nők, három módot gondoltam át, melyekkel megtalálhatjátok a kulcsokat, vagyis a saját életetek és mások életének megáldására használhatjátok a papsági kulcsokat. Az első a misszionális szolgálatra való felkészülés. Fiatal fivérem és nőtestvérem, talán nem jöttetek még rá, de Izrael összegyűjtésének Mózes által visszaállított kulcsait teszik lehetővé a misszionális munkát a mi adományozási korszakunkban. Gondoljatok a nagyjából 75 ezer főből álló, e kulcsok irányítás alatt munkálkodott teljes idői misszionások hadára. Rájuk gondolva ne felejtjétek el, hogy soha nincs számotokra túl korán elkezdeni a misszionálisi szolgálatról felkészülést. Az első elnökség ezt tanácsolta minden fiatal férfinak az állami papságban. Szorgalmasan munkálkodva készülj fel, hogy a misszionálisként képviselhess az Urat. A fiatal nők is felkészülhetnek, de ti nem vagytok ugyanazon kötelezettség alatt, mint a fiatal férfiak. Felkészülésetek összessége azonban, akár fogtok teljes idejű misszionősként szolgálni, akár nem, élethosszig tartó haszonnal jár majd számotokra egyháztag misszionősökként. A második módja a kulcsok megtalálásának a templom látogatás. Az ószövetségi Illés próféta által visszaállított pecsételési kulcsok teszik lehetővé, hogy szertartások menjenek végbe a szent templomokban. Az e templomokban végzett szertartások teszik lehetővé az egyéneknek és családoknak, hogy visszatérjenek mennyei szüleink szín elé. Arra buzdítunk titeket, fiatal férfiak és fiatal nők, hogy kutassátok, és találjátok meg az őseitek neveit, és végezzétek értük helyettes általi keresztelést a templomokban. Látjuk, hogy most mindez jelentős, és korábban soha nem tapasztalt mértékben zajlik szerte a világon. Számos templomban reggeltől késő estig megtöltik a keresztelő helyiséget a fiatal férfiak és fiatal nők. Amint szent szertartások kerülnek elvégzésre a templomokban, olyan kulcsok fordulnak el, melyek lehetővé teszik a családoknak, hogy összeköttessenek. Látjátok a kapcsolatot a papsági kulcsok visszaállítása és az áldások között? Amint elkezdtek ezzel a munkával foglalatoskodni, szerintem rá fogtok jönni, hogy az Úr ott van annak részleteiben. Ezt mutatja az is, amit nemrégiben hallottam egy édesanyáról, aki rendszeresen elkísérte a gyermekeit a templomba, helyettes általi kereszteléseket végezni. Az egyik nap, miután ez a család már végzett a keresztelésekkel, és kilépni készültek a templomból, bejött a keresztelőhelyiségbe egy férfi, aki egy nagy köteg nevet hozott a saját családjából. Felismerve, hogy senki sem maradt a keresztelőhelyiségben, aki segítkezhetett volna ezeknél a neveknél, az egyik templomszolga utolérte az induló félben lévő családot, és megkérdezte a fiatalokat, nem mennének-e vissza, hogy újból átöltözzenek és segítkezzenek a kereszteléseknél. Ők készségesen beleegyeztek, és visszamentek. Miközben a fiatalok a kereszteléseket végezték, a jelenlévő édesanyjuk fülét ismerős nevek ütötték meg, és hamarosan mindenki ámulatára rájött, hogy a férfi kötegében lévő családi nevek együttal az ő családjának is az ősei. Mi édes, gyengéd irgalom. Ez az ő számukra. Két héttel ezelőtt lett felszentelve a próvai városközpont templom az egyház 150. működő templomaként a világon. Említsük meg, hogy amikor Manson elnök apostolként támogatták 1963-ban, az egyháznak 12 működő temploma volt. A templomok egyre közelebb és közelebb kerülnek hozzátok. Mindazonáltal ti, akik olyan helyen éltek, ahol a távolság vagy a körülmények nem teszik lehetővé a rendszeres templom látogatást, Mindig tartsátok magatokat a belépésre érdemesen. Fontos munkát végezhettek a templomon kívül is, a családotokhoz tartozó nevek felkutatásával és benyújtásával. Végül a harmadik. Hittel menjetek előre. Az ószövetségi Ábrahám próféta nagy áldást kapott az Úrtól a saját adományozási korszakában, melyet gyakran az ábrahámi szövetségnek is neveznek. Évezredekkel később visszaállítottak az evangélium Ábrahámnak való adományozási korszakának áldásai. Ez akkor történt, amikor Éliás próféta megjelent Joseph Smithnek és Oliver Cowdery-nek a Kirtlandi templomban. E visszaállítás révén mindegyikőtök hozzáférhet azokhoz a nagy áldásokhoz, melyek Ábrahámnak meglettek ígérve. Ezek az áldások a tiétek lehetnek, ha hithűek maradtok és érdemesen éltek. A fiatalság erősségéért füzetben az első elnökség néhány nagyon gyakorlatias útmutatást szolgál számotokra azzal kapcsolatban, hogy miként menjetek előre hittel. Összefoglalom-e tanácsok egy részét. Ahhoz, hogy teljesen olyan légy, amilyennek az Úr szeretne látni téged, minden reggel és este térdelj le és imádkozz az Úrhoz. Tanulmányozd a szentírásokat minden egyes nap, és az olvasottakat alkalmazd az életedre. Igyekezz minden egyes nap engedelmes lenni, minden körülmények között kövesd a prófétát és tanításait. Légy alázatos és készségesen figyelj a Szentlélekre, és reagálj a sugalmazásaira. Az első elnökség tanácsát egy olyan ígérethez vezető ígéret követi, amelyek Ábrahám áldásain keresztül érkeznek. Amennyiben így teszel, az Úr jóval többet hoz majd ki az életedből, mint amire saját magad képes lennél. Megnöveli lehetőségeid számát, kiszélesíti látókörödet és megerősít téged, megadja a szükséges segítséget, hogy szembe tud nézni a megpróbáltatásokkal és a kihívásokkal. A bizonyságod megerősödik, és igaz örömre lesz, miközben megismered mennyiatyádat, és az ő fiát Jézus Krisztust, és megérzed az iránt a táplált szeretetüket. Összefoglalva, készüljetek fel a misszionársi szolgálatra, járjatok templomba, és menjetek előre hittel. Most pedig zárjuk ott, ahol elkezdtük. A jeges parkolóban ragadva, és azt kérdezgetve, hol van a kulcs? Mellesleg azonban este, valamivel később csodálatos módon megtaláltam a kulcsot, amely még a hegy oldalban esett ki a zsebemből. Az Úr mutatta, hogy nem fogja hagyni, hogy azon kulcsok vagy felhatalmazás nélkül ácsorogjunk a farkasordító hidegben, melyek biztonságban hazavezetnek ő hozzá. Ha olyanok vagytok, mint én, akkor a mindennapi életben gyakran kapjátok magatokat azon, hogy azt kérdezitek, hol vannak a kulcsok. Az autóhoz, az irodához, a kapuhoz vagy az ajtóhoz. Amikor ez történik velem magamban, önkéntelenül is elmosolyodom, mert miközben a kulcsot keresgélem, azon veszem észre magam, hogy a papsági kulcsokon tűnődöm, valamint Thomas S. Monson elnökön, akit prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként támogatunk, és az egyetlen személyként, akinek felhatalmazása van az összes papsági kulcs gyakorlására. Igen, a kulcsok biztonságosan ott vannak a proféták, látnokok és kinyilatkoztatók birtokában. Ráruháztatnak másokra, illetve továbbadatnak és kijelöltetnek nekik az Úr akaratának megfelelően az egyház elnökének irányítása alatt. Tanúbizonyságomat teszem, hogy a papsági felhatalmazás és a papsági kulcsok indítják be a motort, nyitják meg a menny kapuját és segítik elő a menny hatalmát, és egyengetik a szövetséget ösvényét vissza a mi szerető mennyei atyánkhoz. Imádkozom, hogy ti fiatal férfiak és fiatal nők felnövekvő nemzedéke Krisztusba vetett álhatatossággal törekedjetek majd előre, hogy megérthessétek szent kiváltságotok azon irányítás alatt cselekedni, akik birtokolják a papsági kulcsokat, melyek megnyitják számotokra a menny áldásait, ajándékait és hatalmait. Tanúbizonyságomat teszem az Atyaistenről, a szabadítónkról, a megváltónkról, Jézus Krisztusról, a Szentlélekről, valamint evangélium visszaállításáról ezekben az utolsó napokban. Jézus Krisztus nevében. Amen.
All that is of God encompasses love, life.
Minden, ami Istentől való, felöleli a szeretetet, a világosságot és az igazságot. Emberi lényekként mégis egy bukott világban élünk, mely orkor sötétséggel és zavarodottsággal teli. Nem meglepő hát, ha hibákat vétenek, igazságtalanságok történnek és bűnöket követnek el. Ennek eredményeként nincsen olyan élő lélek, aki egyszer máskor ne válna áldozatául valaki más gondatlan tetteinek, sértő viselkedésének, sőt akár bűnös magatartásának. Ez olyasmi, ami mindannyiunkban közös. Hálás vagyok, hogy Isten a gyermeke iránt érzett szeretete és irgalma miatt módot adott arra, hogy segítsen átkelnünk az élet ilyesfajta, olykor viharos tapasztalatain. Menekülő utat biztosított mindazok számára, aki mások helytelen tetteinek áldozatává lesznek. Megtanította nekünk, hogy képesek vagyunk megbocsátani. Ha áldozatul is esünk egyszer valaminek, nem kell kétszeres áldozattá válnunk amiatt, hogy a gyűlölet, a keserűség, a fájdalom, a neheztelés, sőt, akár a bosszú terhét cipeljük. Megbocsáthatunk és szabaddá válhatunk. Sok évvel ezelőtt egy kerítési javítása közben egy apró szálka került az ujjamba. Tettem egy gyengécske kísérletet az eltávolítására, és azt gondoltam, sikerrel jártam. De kiderült, hogy nem így volt. Ahogy telt az idő, a bőrben ötte a szálkát, és egy kis púp keletkezett az ujjamon. Nagyon zavaró volt, és időnként fájdalmas is. Évekkel később úgy döntöttem, hogy végre teszek valamit. Mindössze annyit csináltam, hogy kenőccsel bekentem a púpot, és lefettem septapasszal. Ezt az eljárást gyakran megismételtem. El sem tudjátok képzelni meglepetésemet, amikor egyik nap, amikor levettem a tapaszt, a szálka kijött az ujjamból. A kenős felpuhította a bőrt, és kivezető utat biztosított annak, ami a fájdalom forrása volt oly sok éven át. Miután a szálka kikerült, az ujjam hamarosan begyógyult, és a mai napig semmi nyoma a sérülésnek. Hasonlóképpen a meg nem bocsátó szív is oly sok szükségtelen fájdalmat táplál. Amikor alkalmazzuk a szabadító engesztelésének gyógyító balzsamát, akkor ő meglágyítja a szívünket, és segít megváltoznunk. Ő képes meggyógyítani a sebzett lelket. Meggyőződésem, hogy a legtöbbünk szeretne megbocsátani, de nagyon nehéznek találjuk ezt. Amikor igazságtalanságot tapasztalunk, hajlamosak vagyunk rögtön azt mondani, ez az ember helytelenül cselekedett, büntetést érdemel, hol van az igazság? Tévesen azt gondoljuk, hogy ha mi megbocsátunk, akkor azzal valahogyan meghiúsul az igazságszolgáltatás, és elmarad a büntetés. Ez egyszerűen nem így van. Isten minden jogos büntetést kimér majd, hiszen az irgalom nem lophatja meg az igazságosságot. Isten szeretetteljesen erről biztosít benneteket és engem is. Hagyjátok egyedül nálam az ítélkezést, mert az enyém az, és én fogok megfizetni, azonban békesség legyen veletek. Jákob, a mormon könyvebeli proféta azt ígérte, hogy ő meg fog vigasztalni a megpróbáltatásaitokban, és szót emel az ügyetekben, és igazságosságot küld le azokra, akik az elpusztításotokra törekednek. Ha áldozatokként mi hithűek vagyunk, akkor komoly vigaszt jelenthet az a tudat, hogy Isten kárpótol majd bennünket minden elszenvedett igazságtalanságért. Joseph B. Wörtlin Elder azt mondta, az Úr a hithű embereket minden veszteségért kárpótolja. Minden ma ejtett könnyű, az öröm és hála könnyeivel végül százszorosan vissza lesz térítve. Miközben igyekszünk megbocsátani másoknak, arra is próbáljunk emlékezni, hogy mindannyian növekedünk lelkileg, viszont mindannyian különböző szinten tartunk. Míg a fizikai testben lezajló változások és növekedés könnyen megfigyelhető, addig a lelkünkben végbe menő növekedés nehezen látható. A másoknak való megbocsátás egyik kulcsa az, hogy igyekezzünk úgy látni őket, ahogyan Isten. Időnként Isten félrevonhatja a függönyt, és megállhat bennünket azzal az ajándékkal, hogy belelássunk a szívébe, lelkébe és lényegébe valakinek, aki megsértett bennünket. Ez a bepillantás akár odáig is vezethet, hogy túlcsorduló szeretet ébred bennünk e személy iránt. A szentírások azt tanítják, hogy Isten gyermeke iránt érzett szeretete tökéletes. Tudja, hogy képesek a jóra, a múltjuktól függetlenül. Nincs még egy olyan ember, aki agresszívabb vagy keményebb ellensége lett volna Jézus Krisztus követőinek, a tárzusi Saulnál. Mégis, amint Isten megmutatta a világosságot és az igazságot Saulnak, a szabadító oly elkötelezett, lelkes és rettenthetetlen tanítványa lett, mint senki korábban. Saul lett Pál apostol. Élete csodálatos példát nyújt arra, hogy Isten nem csak úgy látja az embereket, ahogyan jelenleg vannak, hanem olyannak is, amilyenekké válhatnak. Mindannyiunk életében vannak olyan sauli személyek, akikben páli lehetőségek rejlenek. El tudjátok képzelni, milyen más lenne a családunk, a közösségünk és az egész világ, ha mindannyian igyekeznénk úgy látni egymást, ahogyan Isten lát bennünket? Túl gyakran tekintünk úgy a vétkezőre, mint egy jéghegyre. Csak a csúcsát látjuk, és nem nézünk a felszín alá. Nem ismerünk mindent, ami egy ember életében zajlik. Nem ismerjük a múltját. Nem ismerjük a küzdelmeit, nem tudjuk, milyen fájdalmakat hordoz. Testvérek, kérlek, ne értsetek félre. A megbocsátás nem elnézés. Nem igazoljuk a helytelen viselkedést. És nem hagyjuk, hogy bárki rosszul bánjon velünk azért, mert nehézségei, fájdalmai vagy gyengeségei vannak. De képesek lehetünk jobban megérteni őt, és békességre lelni, amikor látjuk az összképet. Bizonyos, hogy a lelkileg kevésbé érett emberek súlyos hibákat követhetnek el. Mégis egyikünket sem szabadna a valaha elkövetett legrosszabb cselekedete alapján meghatározni. Isten a tökéletes bíró. Ő belát a felszín alá is. Mindent tud és mindent lát. Azt mondta, én, az Úr, annak bocsátok meg, akinek megbocsátok, de tőletek megköveteltetik, hogy minden embernek megbocsássatok. Maga Krisztus, amikor jogtalanul vádolták, majd kegyetlenül rátámadtak, megverték, és hagyták szenvedni a kereszten. Abban a pillanatban azt mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Rövid látóhajlamunk miatt olykor könnyedén táplálunk ellenérzéseket azok iránt, akik nem úgy cselekednek vagy gondolkodnak, ahogyan mi. Kirekesztő hozzáállást alakítunk ki olyan felszínes tényezők alapján, mint hogy valaki az ellenfélnek szurkol, eltérő politikai nézeteket vall, vagy különböző vallási hitelvei vannak. Russell M. Nelson elnök bölcs tanácsot adott, amikor azt mondta, a változatos vallási és politikai meggyőződéseket vallók meghallgatásának alkalmai elősegíthetik az elfogadást és a megismerést. A Mormon könyve beszél egy olyan időszakról, amikor az egyház népe kezdett felemelkedni szemei kevésségében, és kezdtek gúnyosak lenni egymás iránt, és üldözni kezdték azokat, akik nem az ő saját akaratuk és tetszésük szerint hittek. Emlékezzünk mindannyian, hogy Isten nem nézi a messz színét vagy a politikai pártot, hanem, Ammon kijelentése szerint, Isten letekint mind az emberek gyermekeire, és ismeri a szív összes gondolatát és szándékát. Testvérek, az élet versengései közepette, ha nyerünk, akkor nyerjünk kegyesen. Ha veszítünk, veszítsünk kegyesen. Hiszen ha egymás iránti kegyelemmel élünk, akkor kegyelem lesz a jutalmunk az utolsó napon. Épp úgy, ahogy egyszer máskor mások helytelen tetteinek áldozataivá válunk, olykor mi magunk vagyunk az elkövetők. Mindannyiunknak vannak hiányosságai, és szükségünk van kegyelemre, írgalomra és megbocsátásra. Emlékeznünk kell arra, hogy saját bűneink és vétkeink bocsánatának feltétele az, hogy megbocsássunk másoknak. A szabadító azt mondta, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyi atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyi atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mindazon dolgok közül, amelyeket a szabadító elmondhatott volna a mi atyánkban, mely figyelemre méltóan rövid, érdekes, hogy éppen azt foglalta bele. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Éppen a megbocsátás az oka annak, hogy Isten elküldte az ő fiát, ezért örvendezzünk annak, hogy ő mindannyiunk számára gyógyítást kínál. A szabadító engesztelése nem csupán azokért adatott, akinek bűnbánatra van szükségük, hanem azokért is, akiknek meg kell bocsátaniuk. Ha gondot okoz számotokra, hogy megbocsássatok valakinek, akkor kérjétek Isten segítségét. A megbocsátás dicsőséges, gyógyító tantétel. Nem szükséges kétszeres áldozattá válnunk. Képesek vagyunk megbocsátani. Tanúságomat teszem Isten minden gyermeke iránt érzett kitartó szeretetéről és türelméről, valamint az ő azon vágyáról, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeret bennünket. Amint így teszünk, áttörjük e világ sötétségét, az ő mennyei királyságának dicsősége és fenségessége felé. Szabadok leszünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We are blessed in the church to have a collection of hymns.
Áldottak vagyunk az egyházban, hogy birtokunkban lehet olyan himnuszok gyűjteménye, melyek segítenek ének által hódolni. Egyházi gyűléseinken a himnuszok meghívják az Úr lelkét, és áhítatot teremtenek, egyiséget alakítanak ki közöttünk, egyháztagok között, valamint általuk dicsérhetjük az Urat. A legnagyszerűbb prédikációkat olykor maga a himnuszok éneklése jelenti. Mindössze néhány hónappal az egyház megszervezését követően Joseph Smith próféta kinyilatkoztatást kapott felesége Emma részére. Az Úr a következő utasítást adta számára. Készíts válogatás szent himnuszokból, amint ez megadatik neked, ami nekem tetsző, hogy legyen az egyházamban. Emma Smith össze is állított egy himnusz gyűjteményt, amely először 1836-ban jelent meg ebben a Kirtlandi kiadványban. Ebben a vékony füzetben mindössze 90 összegyűjtött ének volt, melyek közül több is más protestáns felekezet himnusza volt. 26-ot közülük William W. Phelps szerzett, aki később összeállította és kinyomtatta a himnuszos könyvet. Ebbe csak a szövegeket jegyezték le, nem társult kotta a versekhez. Ez a szerény kis himnusz gyűjtemény hatalmas áldásnak bizonyult az egyház korai tagjai számára. Angol nyelvű himnuszos könyvünk legújabb kiadása 1985-ben jelent meg. Az EMA által oly sok évvel korábban kiválasztott himnuszok közül számos még mindig megtalálható a jelenlegi kiadásban, mint például a Tudom, hogy jó megváltom él, és a Mi szilárd alap az Isten igéje című. Az egyik új dal az 1985-ös himnuszos könyvben az Alázatos légy a bajban című. E békés himnuszt Gritje Terburg-Róli írta, aki tavaly hunyt el. 1950-ben Hawaiion csatlakozott az egyházhoz, ahol egy iskolában tanított. Róli nőtestvér az általános zenei bizottságban szolgált, és segített a himnuszok több nyelvre történő átültetésében. Az Alázatos légy a bajban szövegét két szentírás versre alapozta, a Tanis a szövetségek 112.10-re, és az Éter 12.27-re. Az Éter könyvében lévő vers így szól, és ha hozzám jönnek az emberek, akkor megmutatom nekik a gyengeségüket. Gyengeséget adok az embereknek, hogy alázatosak legyenek, mert ha megalázkodnak előttem és hisznek bennem, akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat. A többi egyházi himnuszhoz hasonlóan az Alázatos légy a bajban is tiszta és egyszerű igazságokat tanít. Megtanítja nekünk, hogy ha alázatosak vagyunk, akkor az imáink válaszra találnak, békesség lesz az elménkben, hatékonyabban szolgálhatunk az elhívásainkban. És ha továbbra is hithűek maradunk, akkor végül visszatérünk majd mennyei atyánk színe elé. A szabadító azt tanította követőinek, hogy meg kell alázkodniuk, mint egy kisgyermeknek, ahhoz, hogy beléphessenek a menny királyságába. Gyermekeink nevelése során segítenünk kell nekik alázatosnak maradni, miközben a felnőtt korba érnek. Ezt nem azzal érjük el, hogy gorombassággal megtörjük a lelküket, vagy hogy túl durvák vagyunk a fegyelmezés terén. Önbizalmuk és önbecsülésük táplálása során meg kell tanítanunk nekik az önzetlenség, a kedvesség, az engedelmesség, a kevésségtől való mentesség, az udvariasság és a szerénység tulajdonságait. Meg kell tanulniuk örömet lelni a testvéreik és a barátaik sikerében. Howard W. Hunter elnök azt tanította, hogy őszintén kell törődnünk mások sikerével. Ha nem így történik, akkor az önreklámozás és mások túlszárnyalása, az irigység és a kortársaik sikerei miatt érzett neheztelés megszállottjaivá válhatnak. Hálás vagyok édesanyámért, aki, amikor látta, hogy túlságosan el vagyok telve magammal, mindig azt mondta, fiam, most igazán nagy hasznát vennéd némi alázatnak. Az alázat azonban nem olyasmi, amit csak a gyermekek tanítására kell tartogatni. Mindannyiunknak igyekezni kell, hogy alázatosabbak legyünk. Az alázat elengedhetetlen az evangélium áldásainak elnyeréséhez. Az alázat tesz képessé bennünket arra, hogy megtört szívvel rendelkezzünk, amikor bűnt követünk el, vagy hibákat vétünk, és lehetővé teszi számunkra, hogy bűnbánatot tartsunk. Az alázat tesz bennünket jobb szülőkké, fiakká és leányokká, férjekké és feleségekké, ismerősökké és barátokká. Másrésztől viszont a szükségtelen büszkeség semmissé teheti a családi kapcsolatokat, felbonthatja a házasságokat és elpusztíthatja a barátságokat. Különösen fontos emlékeznünk az alázatra, amikor érezzük, hogy viszály támad az otthonunkban. Gondoljatok arra, mennyi szívfájdalmat kerülhetnénk el azzal, ha alázatot gyakorolva ezt mondanátok. Bocsánat, ez meggondolatlanság volt részemről. Mit szeretnél, mit tegyek? Nem úgy gondoltam. Vagy nagyon büszke vagyok rád. Ha ezeket az egyszerű kifejezéseket alázatosan használjuk, akkor kevesebb viszálykodás és több békesség lesz az otthonainkban. Az élet már önmagában is lehet alázatra indító élmény, és gyakran az is. Baleset és betegség, egy szeretünk halála, párkapcsolati gondok, sőt még pénzügyi nehézségek is tértre kényszeríthetnek bennünket. Akár saját hibáinkon kívül, akár helytelen döntéseink és rossz ítélőképességünk miatt kerülünk is e nehéz helyzetekbe. A megpróbáltatások alázatossá tesznek. Ha úgy döntünk, hogy lelkileg fogékonyak leszünk, valamint alázatosak és taníthatóak maradunk, akkor imáink buzgóbbak lesznek, a hit és a bizonyság pedig növekszik, miközben legyőzzük halandó létünk megpróbáltatásait. Mindannyian várjuk a felmagasztosulást. Mielőtt azonban ez bekövetkezhetne, ki kell tartanunk az úgynevezett alázat völgyében. Hosszú évekkel ezelőtt 15 éves fiunk Erik súlyos fejsérülést szenvedett. Szívszaggató volt őt heteken át kómában látni. Az orvosok azt mondták, bizonytalanok a jövőjével kapcsolatban. Érthetően kitörő örömmel fogadtuk, amikor kezdte visszanyerni az eszméletét. Úgy gondoltuk, most már minden rendben lesz, de tévedtünk. Amikor felébredt, nem tudott járni, beszélni vagy önállóan enni. És ami a legrosszabb, elveszítette a rövidtávú memóriáját. Szinte mindenre emlékezett a baleset előttről, azonban képtelen volt észben tartani az ezt követő eseményeket, még a néhány perccel korábban történteket is. Egy ideig attól féltünk, hogy egy 15 éves fejébe zárt fiunk lesz. A balesete előtt minden nagyon könnyen ment neki. Sportos és népszerű volt, valamint jól teljesített az iskolában. Azelőtt a jövője igen fényesnek látszott, most viszont azért aggódtunk, hogy lesz-e egyáltalán jövője, legalábbis olyan, amelyre emlékezne. Most ugyanis még a legalapvetőbb készségek újratanulása is hatalmas küzdelemmel járt. Nagyon alázatra indító időszak volt ez számára. És éppen ilyen alázatra indító volt a szülei számára is. Őszintén szólva azon tanakodtunk, hogyan történhetett velünk ilyesmi. Mindig is igyekeztünk a helyes dolgokat tenni. Az evangélium szerinti élet igen magas helyen állt a családunk értékrendjében. Képtelenek voltunk megérteni, hogyan történhetett ilyen fájdalmas dolog velünk. Térdre kényszerültünk, miközben hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a felépülése hónapokat, sőt éveket vesz majd igénybe. Még nehezebb volt az a fokozatos felismerés, hogy már sohasem lesz az az ember, aki korábban volt. Ez idő alatt sok könny hullott, imáink pedig még szívből jövőbbek és őszintébbek lettek. Az alázatosság szemével lassacskán elkezdtük meglátni az apró csodákat, amelyeket fiunk a fájdalmas időszak során átélt. Fokozatosan javulni kezdett. A hozzáállása és a kilátásai is nagyon bíztatóak voltak. Ma Erik fiunknak egy csodálatos házastársa és 5 gyönyörű gyermeke van. Szenvedélye az oktatás, emellett a közösség, valamint az egyház lelkes támogatója. Ami pedig a legfontosabb továbbra is abban az alázatos szellemben él, amelyet oly régen megszerzett. Mi lenne azonban, ha már azelőtt alázatosak lennénk, hogy áthaladnánk eme alázat völgyén? Alma azt tanította, áldottak azok, akik megalázkodnak anélkül, hogy alázatosságra kényszerülnének. Igen, sokkal áldottabb, mint azok, akik alázatosságra kényszerülnek. Hálás vagyok a prófétákért, akik megtanították nekünk e nagyszerű tulajdonság értékét. Spencer W. Kimball, az egyház 12. elnöke azt mondta, hogyan lesz valaki alázatos? Véleményem szerint állandóan emlékeztetni kell függőségére. Kitől függünk? Az Úrtól. És hogyan emlékeztetjük erre magunkat? Igazi, állandó hódolattal teli hálás imával. Nem lehet senki számára meglepő, hogy Kimball elnök kedvenc himnusza az Ó, légy mindig velem című volt. Dallin H. Oxelder beszámolt arról, hogy ezt a himnuszt énekelték a fivérek a leggyakrabban a templomban a 12. kórumában töltött kezdeti évei során. Azt mondta, képzeljétek magatok elé lelki hatását annak, amikor az Úr maroknyi szolgálja ezt a dalt énekli, mielőtt az ő iránymutatásáért imádkoznának hatalmas feladataik betöltéséhez. Bizonyságot teszek arról, milyen fontos az alázat az életünkben. Hálás vagyok azokért az egyénekért, akik Gritja Róli nőtestvéhez hasonlóan lejegyezték azokat a sugalmazó szavakat és zenét, melyek segítenek nekünk megismerni Jézus Krisztus evangéliumának tanát, melynek része az alázat is. Azért imád, és hálás vagyok És azért imádkozom, hogy mindannyian törekedjünk alázatra az életünkben, hogy jobb szülők, fiak és lányok, valamint a szabadító jobb követői lehessünk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
We thank all who have participated this morning.
Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a gyűlésen ma délelőtt, és hálánkat fejezzük ki a Mormon Tabernáklum kórusnak a gyönyörű zenéért, melyet biztosítottak. Utolsó beszélünk ezen az ülésen Dale G. Rendland elder lesz a 12 apostol kórumából. Beszéde után a kórus ezt a gyűlést a Jöjj el, élő víz forrása című himnusz eléneklésével zárja. Utána Arnulfo Valenzuela elder, a 70-ek tagja mondja az záróimát.
My dear brothers and sisters,
amikor Afrikában éltem, a 70-ek tagjaként szolgáló Wilford W. Andersen eldertől kértem tanácsot abban, hogy miként segíthetnék a szegénységben élő szenteknek. A számos figyelemre méltó meglátás mellett a következő osztotta meg velem. Minél nagyobb a távolság az adó és a fogadó fél között, a fogadó annál inkább kezdi azt érezni, hogy az, amit kap, jár neki. Erre az alapelvre épít az egyházi jóléti rendszere is. Amikor az egyháztagok nem tudnak saját szükségletekről gondoskodni, először a családtagjaikhoz fordulnak. Azután pedig, amennyiben szükséges, fizikai szükségletei kapcsán a helyi egyházi vezetőköz is fordulhatnak segítségét. A szükséget szenvedőköz az egyházi vezetők és a családtagok állnak a legközelebb, akik gyakran maguk is szembenéztek már hasonló körülményekkel, és értik, miként lehet a legjobban segíteni. Mivel közelebb állnak a segítő félhez, az eminta alapján segítségben részesülők hálásak és kevésbé érzik, hogy mindez jár nekik. Azon elgondolásnak, hogy minél nagyobb a távolság az adó és a fogadó fél között, a fogadó annál inkább kezdi azt érezni, hogy az, ami kap, jár neki. Mély lelki vonatkozása is vannak. Mennyi atyánk és fia Jézus Krisztus a legfőbb adományozók és segítők. Minél jobban eltávolodunk tőlük, annál inkább érezzük magunkat jogosultnak. Azt kezdjük gondolni, hogy megérdemeljük a kegyelmet, és tartoznak nekünk az áldásokkal. Könnyebben nézünk másra, találunk hibákat, és érezzük magunkat felháborodva, talán még megsértve is, amikor valamilyen igazságtalanságot vélünk látni. Még ezek az igazságtalanságok igen széles skálán mozognak, amikor eltávolodunk Istentől, még az apró tökéletlenségek is hatalmasnak tűnnek, úgy érezzük, hogy Istennek kötelessége mindazt helyrehoznia, méghozzá azonnal. Azt a különbséget, melyet mennyei atyánkhoz és Jézus Krisztushoz való közelségünk eredményez, a Mormonkönyve és jó szemlélete Nefi és bátyai Lámán és Lémuel közötti éles különbségen keresztül. Nefi arra vágyott, hogy Isten rejtelmét megismerje, így az Úrhoz fohászkodott, aki pedig meglágyította a szívét. Lámán és Lemuel viszont távol voltak Istentől, nem ismerték őt. Nefi panaszkodás nélkül fogadta el a nehéz feladatokat, Lámán és Lemuel azonban sok dologban zúgolódtak. A zúgolódás a mai értelembe vett gyerekes, nyafogás szentírásbeli megfelelője. A szentírások úgy írják, hogy zúgolódtak, mert nem ismerték annak az Istennek a cselekedeteit, aki teremtette őket. Mivel Nefi közel állt Istenhez, képes volt felismerni és méltányolni Isten gyegéd irgalmasságát. Ezzel ellentétben, amikor Lámán és Lemuel látta, ahogy Nefi áldásokba részesül, megharagudtak rá, mert nem értették az Úr cselekedeteit. Lámán és Lemuel a kapott áldásaikra úgy gondoltak, hogy azok járnak nekik, és ingerülten azt feltételezték, hogy még többet is kellene kapnaik. Nefi áldásaira úgy tekintettek, mintha azok valamilyen ellenük elkövetett sérelmek lennének. Mindez az elégedetlen, jogtalan követelőző szentírásbeli megfelelője. Nefi hitet gyakorolt az Úrban, hogy elvégezhesse mindazt, amire megbízást kapott. Lámán és Lémuel viszont kemény szívűek voltak, ezért pedig nem úgy tekintettek az Úrra, ahogy kellett volna. Látszólag úgy érezték, hogy az Úrnak kötelessége válaszolni azokra a kérdésekre is, amelyeket még fel sem tettek neki. Az Úr ilyesmit nem tudott velük, mondták, és még arra sem vették a fáradtságot, hogy a kérdést feltegyék. Ez a gúnyos szkepticizmus szentírásbeli megfelelője. Mivel távol álltak a szabadítótól, Lámán és Lemuel zugolódott, ellenségese és hitetlenné vált. Úgy érezték, hogy az élet igazságtalan, nekik pedig joguk van Isten kegyelmében részesülni. Nefi viszont, mivel közel került Istenhez, velük ellentétben bizonyára felismerte, hogy az élet leginkább Jézus Krisztus számára lesz majd igazságtalan. Teljes ártatlansága ellenére a szabadító fog a legtöbbet szenvedni. Minél közelebb vagyunk gondolatainkban és szívünk szándékába Jézus Krisztushoz, annál jobban értékeljük az ártatlan szenvedését, annál hálásabbak vagyunk a kegyelemért és a megbocsátásért, és annál inkább akarunk bűnbánatot tartani és hozzá hasonlóvá válni. A mennyei atyánktól és Jézus Krisztustól való távolságunk ugyan fontos, a haladás irányunk azonban még lényegesebb. Isten sokkal elégedettebb azokkal a bűnbánó vétkesekkel, akik megpróbálnak közeledni hozzá, mint azokkal az öntelt és másokba hibákat kereső egyénekkel, akik az ősi farizeusokhoz és írástudókhoz hasonlóan fel sem ismerik, hogy mennyire szükségük van a bűnbánatra. Gyermekként egy svéd karácsonyi éneket szoktam énekelni, mely egyszerű, ám annál erőteljesebb dolgot tanít. A szabadítóhoz való közeledés miatt változni fogunk. A dalszövege valahogy így hangzik. Karácsonynak reggelén az istállóba mennék, hol Isten az éjjel már, a szalma ágyon fegyüvék. Milyen jó, hogy azt kívántad, hogy a földre jöjj közénk. Most nem vágyom többet arra, hogy gyermekkorom bűnbe múljék. Jézus, szükségünk van rád, ki gyermekek barátja vagy. Add, hogy bűneimmel többé már ne növeljen fájdalmamat. Amikor képletesen odahelyezzük magunkat a betlehemi istálóba, ahol Isten az éjjel már szalmaágyon feküvék, képesek leszünk jobban felismerni azt, hogy a szabadító egy jóságos és szerető mennyiajától jövő ajándék. Ahelyett, hogy egyszerűen jogosultnak éreznénk magunkat az ő áldásaira és kegyelmére, fokozottan vágyunk arra, hogy többé ne okozzunk bánatot Istennek. Akármilyen irányba és távolságra vagyunk, és mennyire jöhet Atyától és Jézus Krisztustól, dönthetünk úgy, hogy feléjük fordulunk, és közeledünk hozzájuk. Ők segíteni fognak nekünk, ahogy a feltámadása után a szabadító is kijelentette a napitáknak. És Atyám azért küldött el engem, hogy felemeltethessem a keresztre, és miután felemeltettem a keresztre, hogy minden embert magamhoz vonzakhassak. És ezek okokból emeltettem fel, tehát az Atya hatalma szerint minden embert magamhoz vonzok majd. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessünk a szabadítóhoz, növelnünk kell a belévetett hitünket, hűnek kell lennünk a szövetségeinkhez, és velük kell, hogy legyen a Szentlélek. A kapott lelki útmutatásra reagálva pedig hittel kell cselekednünk. Mindezen elemek az úrvacsorában egyesülnek. Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, az általam ismert legjobb mód az, hogy minden héten tudatosan felkészülünk, és érdemesen veszünk az úrvacsorából. Egy dél-afrikai barátunk megosztotta velünk, miként ismerte ezt fel. Amikor Diane még új megtért volt, egy Johannesburg határában levő gyülekezetbe járt. Egyik vasárnap, miközben a többi egyháztag között ült, a kápolna kialakítása miatt a diakónus az úrvacsora osztása közben nem vette őt észre. Diane emiatt csalódott volt ugyan, de nem szólt semmit. Egy másik egyháztag észrevette a mulasztást, és a gyűlés után meg is említette a gyülekezeti elnöknek. A vasárnapi iskola kezdetével Diane-t egy üres osztálytermen kísérték. Bejött egy papságviselő, letérdelt, megáldott egy darab kenyeret, majd pedig átadta neki. Diane elfogyasztotta. A papságviselő újra letédelt, megáldotta a vizet, majd átadta neki a kis porrat. Diane megitta. Mindezek után Diane-nak rögtön két gondolata is támadt. Az első az volt, hogy ez a papságviselő ezt csak értem tette meg. A második pedig az, hogy a szabadító ezt csak értem tette meg. Diana érezte mennyi atyánk szeretetét. Azon felismerése, hogy a szabadító áldozata csak neki szólt, segített neki közelebb érezni magát hozzá, ami pedig mindent felülmúló vágyal töltött el, hogy ezt az érzést minden egyes nap megőrizze a szívében, ne csupán vasárnap. Felismerte, hogy bár a gyülekezet többi tagjával együtt vett az úrvacsorából, az általa minden vasárnap megújított szövetségek személyesen az övéi voltak. Az úrvacsora segített, és továbbra is segít Diane-nak abban, hogy érezze az isteni szeretet hatalmát, felismerje az új kezét az életében, és közelebb kerüljön a szabadítóhoz. A szabadító megállapította, hogy az úrvacsora lelki alap elengedhetetlen része, ezt mondta. És parancsolatot adok nektek, hogy tegyétek meg ezeket a dolgokat, vegyetek az úrvacsorából, és áldottak vagytok, ha mindig megtesztek ezeket a dolgokat, mert akkor az én sziklámra építetek. De aki közületek többet vagy kevesebbet tesz ennél, az nem az én sziklámra épít, hanem homokos alapra épít, és amikor esik az eső, és jön az ár, és fújnak, és verik őket a szelek, akkor elbuknak. Jézus nem azt mondta, ha esik az eső, ha jön az ár, és ha fúj a szél, hanem azt, hogy amikor. Senki sem tudja elhatárolni magát az élet kihívásaitól. Mindannyiunknak szüksége van az úrvacsora vétel által nyújtott biztonságra. A szabadító feltámadásának napját két tanítvány egy Emmaus nevű faluba tartott. A feltámadt úr csatlakozott hozzájuk az úton, ők azonban nem ismerték fel őt. Útjuk során a Szentírásból tanította őket, amikor odaértek az úti céljukhoz, behívták, hogy vacsorázzon velük. És lőn, hogy amikor leült velük, a kenyeret vevén megáldá, és megszegén, és nekik adá. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt, de ő eltűnt előlük. És mondának egymásnak, avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk mi bennünk, amikor nekünk szól az úton, és amikor magyarázza nekünk az írásokat. És felkelvén azon órában visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találák az apostolokat. Ezután bizonyságot tettek nekik arról, hogy feltámadott az Úr bizonnyal. És ezek is elbeszélik, mi történt az úton, és miképp ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. Az Úr vacsora valóban segít nekünk megismerni a szabadítónkat. Emlékezte tovább az ő ártatlan szenvedésére is. Ha az élet valóban igazságos lenne, akkor ti és én soha nem támadnánk fel. Ti és én soha nem állhatnánk tisztán Isten előtt. Ilyen tekintetben hálás vagyok, hogy az élet nem fér. Ugyanakkor nyomatékosan kijelentetem azt, hogy Jézus Krisztus engesztelése miatt örökkévaló szempontból végül nem lesz semmilyen igazságtalanság. Az élet minden igazságtalansága helyrehozható. Jó lehet, jelenlegi körülményeink nem biztos, hogy változnak. Isten kegyelme, jósága és szeretete által mindannyian többet fogunk kapni annál, mint amennyit megérdemlünk. Többet, mint amennyi valaha is kiérdemelhetnénk, vagy amennyit valaha is remélhetnénk. Azt az ígéretet kaptuk, hogy Isten eltöröl minden könnyet a mi szemeinkből, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Akárhol is álltok az Istennel való kapcsolatokban, arra kérlek benneteket, hogy közeledjetek mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz, a legfőbb jótevőhöz, és minden jó dolog adományozáihoz. Kérlek benneteket, hogy minden héten vegyetek részt az Úrvacsora együlésen, és részesüljetek a szabadító vérét és testét képviselő szent jelképekben. Érezzétek Isten közelségét, miközben az ősi tanítványokhoz hasonlóan a kenyér megtörése által megismeritek őt. Ha így tesztek, megígérem nektek, hogy közele fogjátok érezni magatokat Istenhez. A gyerekes nyafogás, az elégedetlen követelőzés és a gúnyos szkepticizmus el fog tűnni. Helyüket mennyi atyánk ajándéka, az ő fia iránt érzett nagyobb szeretet és hála fogja átvenni. Miközben közelebb kerülünk Istenhez, Jézus Krisztus engesztelésének képessé tevő ereje az életünk részévé válik. Az Emmausba tartó tanítványokhoz hasonlóan pedig mi is rá fogunk jönni arra, hogy a szabadító mindvégig velünk volt. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
Mercy never ceases. Our Father in heaven,
mennyei atyánk, az általános konferencia ezen ülésének végéhez érve szeretnénk hálánkat kifejezni ezért a felemelő zenéért, valamint a te szavaidért, melyeket tőled kaphattunk, az élő proféták, látnokok és kinyilatkoztatóid állal. Nagyon hálásak vagyunk a te fiadért, Jézus Krisztusért, az ő visszaállított evangéliumáért. És hálásak vagyunk a te egyházadért, az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházáért. Hálásak vagyunk a prófétádért, Thomas S. Monson elnökért. És imádkozunk érte, és az ő egészségéért. Atyánk, imádkozunk továbbá minden misszionárius biztonságáért, aki a te evangéliumodat prédikálja a világ számos részén. És ezekért imádkozunk a fiad Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 186.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza 186. éves általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Banville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.